koppányi törökök türelemmel várakoztak, csak Szahin apja az ősz színán nézett sűrűbben arra, ahonnét Kalest és rég nem látott fiát Szahint várta. Nehezen múlt az idő, felettük suhogott az öreg fa, és száraz ágaira néha gerlék szálltak, de mindjárt el is rebbentek. Az ágak között egy török harcos ült és leste a környéket. Sinan jól ismerte Kalest, akinek híre olyan volt, mint amilyen ő maga. Tudta, hogy Kales megkísérli lest vetni és megszerezni a váltságdíjat anélkül, hogy Szahint kihadná, akiért akkor újabb sarcot követelhet. A fán ülő ember le is szólt egy idő múlva.
Sokan jönnek, 20 vagy 30-an is, messze vannak még.
Figyelj, talán keríteni akarnak.
Igazad van, uram, most szétválnak. Fele megy napnyugatnak, a szembejövők megálltak. Megvárják, míg ezek a hátunkba kerülnek.
Gyere le!
Szólt Sinan.
Majd közelebb megyünk az állókhoz.
A török előtűnt a lombok közül, és sietve szállt lóra. A kis csapat elindult a réten. Kales uramat a guta kerülgette, amikor a törökök felbukkantak előtte. Hiába volt a szépen kieszelt terv, de azért igyekezett barátságos arcot vágni, amikor egy kődobásnyira a törökök megálltak előtte. A csapat elé állt, és várta, hogy Sinan szóljon. Ezzel is telik az idő, gondolta. Az őszes Sinan turbányához emelte kezét, és zengő hangon kiáltott.
Szahin fiam!
Csend lett, még a lovak is füleltek.
Fiad itt van köztünk, vitéz aga!
Kiáltott Kales, és a burkolt arcú Szahin régi ruhájába bújtatott alakra mutatott.
De fizest ki, ami kialkudott bér, és hozzád megy!
Látni akarom a fiam!
Kiáltott ingerülten Sinan.
Nem gyermekkel van dolgod, kapitány, és siess őt ideküldeni, mert nem várom meg, amíg a hálód összeborul felettünk.
Miféle arról beszélsz, tiszteletre méltó aga?
Szahin!
Kiáltott újra lángoló szemekkel a török.
Szólj, fiam, ha te vagy ott!
Csak a zablavasak zörrentek.
Nem szólhat, amíg nem engedem!
Kiáltott Kales, de már sárga volt a dűtől, mert kifelé csúszott a zsákmány.
Akkor jól vedd a fejedbe, Kales kapitány, hogy 3 főembert őrzök koppányban, akik a te császárod emberei. Megírták levelüket Bécsbe, hogy szabadok csak az én fiam árán lesznek. Úgy gondold meg tehát, hogy fiamnak bántódása ne essék, mert akkor eme főembereknek csak a feje ér császárod elé. Még egyszer kérlek, add ki azonnal a fiam, akit úgy is ki kell adnod, és csak azért hoztam el az aranyakat, hogy addig se rothadjon a te börtönödben, míg a levelek Bécset megjárják.
Kales szinte megszédült a lován. Hallott már arról, hogy ezt a 3 magasrangú császári tisztet elfogták, csak azt nem tudta, hogy koppányban vannak. Az pedig nem volt kétséges, hogy a fejével játszik, ha Szahint a főemberekért nem adja ki. Most már hiába átkozta magát, hogy Szahint nem hozta el. Sinan pedig nem várt, mert a másik csapat már erősen keríthetett. Ő biztos volt a dolgában. Szahin csak kínlódik, de meg nem ölheti Kales. A váltságdíjat mégis megfizette volna, mert tudta, hogy Kales börtöneiben igencsak könnyű halálos nyavaját kapni.
Elindítod a fiam hozzám, kapitány!
Kérdezte, de már meg is rántotta a gyeplőt, mert Kales tagadó mozdulatot tett.
Akkor vigyázz a fejedre!
Kiáltott, és a kis csapat surranva ugrott utána.
Kales szinte az eszét is elveszítette.
Érezte, hogy a török maradt felül, és őrjöngve verte lova fejét, mert nem állt meg nyugodtan alatta. Megtámadni nem merte Sinant, mert ahhoz kevesen voltak. Rimbás pedig késett. Csak most tűntek fel a nagyfánál, és a martalóc bután nézett körül. Nincs itt török egy fia se, mormolta, és lassan ügettek a nyomokon, mikor meglátta Kalest. Tudta, hogy baj van, mert a kapitány rá se nézett, csak megfordította a lovát, és vadrajtában indult hazafelé. Mögötte a gyülevész csapat, melyben 4 ország minden szemetjének a virága baktatott lehorgasztott fejjel. A kapitány szeme véres volt, összefolyt előtte minden, és egy gondolat ásott csak benne. A bosszú? Hát jó.
Meglátod a fiad Sinan. Megkapod a fiad Sinan, de megnézheted, hogy mi maradt belőle. Él, attól ne félj, él, de 3 nap múlva keletnek fordíthatod, az bizonyos.
Lászlóék megállás nélkül vágtattak délnek. Elől Bogics, akiben szomjasan lobogott az öröm, és meglengette süvegét hátul Csicsa, akinek tarisznyájában zörögtek a tolvajkulcsok. Közbül pedig a 2 kiszabadított rab, kik szédülve szítták a levegőt, a napfényt, a meleget. Némán rohantak, csak Bogics szólt egyszer hátra a cigánynak.
Ne kolompolj azokkal a vasakkal, Csicsa!
Mire a cigány elsomolyodott.
Nagy serszámok ezek, uram!
De azért összehúzta a tarisznyát, és a kulcsok azon túl csendben voltak.
Nem pihennénk egy kicsit?
Mondta László.
Sok lesz a lovaknak, meg magam sem tudom, hogy vagyok.
Márku hátra nézett, és megdöbbent. Szahin csak tartotta magát valahogy, de László arcán lázas rózsák nőttek, és imbolygott a nyerekben.
Mi bajod?
S a kis csapat lépésre lassított. Nem tudom, nyögött László. Hátamban, mintha kés állna, és csupa tűz vagyok belül. Szaggatottan köhögni kezdett. Legfeljebb itt hagytok, mert úgy érzem, végem van, és nektek menekülni kell. De ez olyan végtelen szomorúsággal mondta, hogy a többiekben is nagy csendesség támadt. Bogics tért először magához, szó nélkül leakasztotta kulacsát, és László elé tartotta.
Így áll.
László eltolta.
Nem kell.
Bogics ezt véteknek tartotta.
Így áll a ponciusodat. Nem azért hoztunk el, hogy most prédára hagyjunk.
A jó Márko ezt nagy haraggal és hangosan szerette volna mondani, de valahogy tompa szomorúság, mélységes aggódás volt a hangjában. László tehát ivott.
Te is, Szahin.
A véznak is török sárga volt a megerőltető lovaglástól, mint a viasz, de ivott. Lekopott róla a hús Kales uram kosztján, de nem volt annyira beteg, mint László, aki úgy látszott, halálra hűtötte magát. A bor szétszaladt bennük, és még Lászlóban is fellobbantotta a menekülés ösztönét.
Menjünk, menjünk!
Újra kezdődött a hajsza, és egyelőre még azt sem tudták, hogy hol halnak meg az éjen, mert Fonót felé nem mehettek. Ott Kales emberei leselkedtek. Valahogy majd a sötéttel a Berken keresztül, inkább Bézseny felé kellene, talán elérnék az udvarházat, bár Kales oda is tört vethetett. Most csak előre, előre, minél távolabb Bolondvártól. A nyomokra majd ráhull, a harmat kiegyengeti a sást, a fűszálakat, akkor majd jöhet Kales. Alattuk zizegve törött a rét tavalyi pozdorjája, ligetes réten vágtattak keresztül, és László körül már megint zümmögő, forró szelek vágtattak. Az alattuk elsuhanó föld, mintha egyetlen láng lett volna. Már éppen felemelte kezét, hogy álljanak meg, mert nem bírja tovább. Amikor mellettük alig pár ugrásra, megrobajlottak a magas bokrok, és egy csapat rájuk rohant, mint a vihar. Bogics arca elfeketedett. Széles kardja megvillant a levegőben, szemeiben a kétségbeesés sötétsége szikrázott. Hát ezért küzdött ő, és már majdnem összeértek, mikor Szain kétségbeesett kiáltással vitte lovát előre, és kitárta karjait. Valami izzott a levegőben. A kardok még merevek voltak, a törökök már-már körülfogták a menekülőket, mikor Szahin megszólalt. Apám, nélkülük soha meg nem láttál volna.
És csak állt szemben apa és fia.
Nézték egymást, de a keleti nyugalom alatt az öröm lángja szinte perzselt. Aztán megölelték egymást hosszú, boldog öleléssel. Sinan egy mozdulattal félre parancsolta embereit. Bogicshoz ment, aki még mindig kardját szorongatta.
Uram, mondta, tedd el a kardod, mert én szeretnék barátod lenni, amíg Allah él nem enged. És neked is, uram,
fordult László felé, aki mereven ült a nyerekben, szemében valami ismeretlen, tompa mélység izzott, aztán fájdalmasan mosolygott, és ledőlt a nyerekből, hogy Sinannak kellett elkapnia. Lefektették a fűre, de szemét már nem nyitotta ki. Valamit mormolt magában, de nem értették. Török és magyar egyaránt tehetetlen szomorúsággal állt felette. Nem barátom ő, apám, mondta Szahin, hanem testvérem. És gyorsan elmondta a történteket. Sinan igaz bámulattal nézett Bogicsra.
Nem is ember vagy, uram, mondta. És kérlek, engedd meg, hogy ezt a kis zacskót nyergedre akasszam,
de arra is kérlek, csak otthon bontsd ki. Örömet szereznél vele nekem.
Bogics jóformán oda se nézett, csak Lászlót ápolgatta. Bort öntött szájába, amit László nehezen le is nyelt, és addig mesterkedett, amíg majdnem fél kulacsot megitatott vele. Aztán újra feltámogatták a lóra. László már testileg erőre kapott, megült a lovon, de látszott, hogy nincs magánál. Sinán megfogta Bogics vállát.
Mit tesztek vele a nádban, ha talán 3 napig sem tudtok hazamenni?
Bogics szomorúan legyintett. Nem tudom.
Hallgass rám, vitéz barátom. Adjátok nekünk. Hazavisszük, megápoljuk, mint a tulajdon gyermekünket. Tudós asszonyok vannak Koppányban, és békesség. A nádban meg elveszne. Hallgass rám, uram.
Bogics arcán szomorúság lett az úr.
Vigyétek, és tudjátok meg, hogy az életemet adtam volna érte. És kérlek, küldjetek róla hírt néha a Fonódi várba.
Oda ment Lászlóhoz, megfogta annak lázas kezét.
Az Isten legyen veled, mondta.
László egy pillanatra, mintha magához tért volna.
Elmégy, Márkó!
És szomorúan mosolygott, amikor azok Bézseny felé indultak, és összeborult mögöttük a cserjés. De már Sahin arca állt előtte.
Mondd, Sahin, mikor szabadulunk? Jobb lenne már nem élni, mint ilyen gyalázatban.
És messze nézett üveges tekintettel, amilyen messze csak a láz enged látni.
Megülsz a lovon, László? Kérdezte Sahin.
László felrévett.
Én lovon? Akár 2 napig is.
És elindította lovát, de Sinán intésére mellé lovagolt 2 hatalmas török, és tartották egész Koppányig, amíg csak annak ajtaja csikorogva be nem zárult mögöttük.
Kálesz csapata egyetlen vágtában ért haza.
A kapitány feneketlen bosszúvágya ott reszketett nagy deres lova mögött, és emberei lemaradtak, mert ilyenkor nem jó közel lenni hozzá. A kapu tárva, nyitva, a kapu őr sehol. Kálesz megállt és megvárta a csapatot.
Rimbás! A kapu vigyázó 50 botot kap, mert nyitva hagyta a kaput. Meg lesz, uram!
Az udvar üres és csend mindenütt, leugrott lováról, és a legények szállására ment, ahol horkolva aludt mindenki. Kálesz nem nézhette, hogy békén aludjon valaki, amikor ő benne a bosszú és a haragtomból.
A lusztok! Kutyák!
A legények korbács suhogásra ébredtek. Kálesz feketén vigyorgott.
A kapu nyitva! Elvihetik a fejeteket majd! Adok én nektek!
És elviharzott szobája felé. Ekkor jutottak eszébe az olaszok.
Egye meg a fene azokat is!
Kinyitotta a kis fali üreget, és jót húzott butykosából. Ez megnyugtatta.
Sahin fiam, emberséges török, még ma megátkozod apádat!
És egy szöges korbácsot akasztott le a falról. Mire az a levél Bécset megjárja, begyógyul a bőröd, azt hiszem, de ma megcsiklandozlak egy kicsit. Talán meghallja az a nagyszájú apád is Koppányban, mert ordítani fogsz, édes fiam Sahin, meg az a másik kutya is. Újra ivott, belső forrongását a bor csillapította, de bosszú vágya csak nőtt. A korbácsot övére akasztotta, elővette a nagy pincekulcsot, és leballagott a nedves lépcsőkön.
Hol van várt? Ebben sem lehet megbízni.
Már majdnem visszafordult, hogy megfenyítse és az ajtóhoz állítsa, ha szükség lenne rá, de aztán mást gondolt. Nem, ma nem kell senki segíteni. A rabok rövidre vannak láncolva, és a korbács hosszú. Nagy tánc lesz, és a bosszú vágyától mámorosan fordította meg a kulcsot a zárban. Délutánra járt már az idő, és Kálesz nem gyújtott egyelőre mécsest. Megállt az ajtóban, hogy szeme megszokja a sötétet, és hogy lassan bontakozzon ki előtte a 2 nyomorult alakja, amint összeroskadva húzzák meg magukat a sarokban. Halálos csend, üres, hideg csend tátotta csak a száját, és Kálesz mellében, mintha hideg csörgedezés indult volna el. Most már kezdett látni. Lábánál feküdt valami mozdulatlanul. Mi ez?
Megölték magukat?
Reszkető kezében meglobbant a világosság, és Kálesz kimeredő, rémült szemébe, várt sárga arca és megtört szeme bámult élettelen egykedvűséggel. A 2 fekhely pedig üres.
Kales megtántorodott, a mécses koppanva húlt az öreg kőpadlóra és kilobbant. Mintha most már csak éjszaka jöhetne, és a kapitány hörögve vadul rohant fel a lépcsőkön. Torkán állati üvöltés szakadt fel.
A kaput! A kaput! Zárjátok be a kaput!
Pedig jól tudta, hogy mindez felesleges, mert az olasz és a foglyok már messze járnak.
Erősen alkonyodott már, amikor Rimbás bemerészkedett kapitánya szobájába.
Kezét tőrén tartotta, és az ajtót is nyitva hagyta kicsit, mert nem lehet semmit tudni.
Kales bágyat volt, szinte szelíd, mintha nagy betegség után lenne.
Mit akarsz, fiam?
Megtaláltuk Hovolkát ezeknek a gazembereknek a szobájában, összekötve, félig agyonütve.
Megértem.
Igazad van, uram, de ki gondolt erre? Vakok voltunk mind a hányan, ezen már hiába törjük magunkat, de azt gondoltam, talán nem hagyjuk ennyiben a dolgot.
Mire gondolsz?
Elibük kerülni! Csak Bézsenybe mehettek? A nádban lassan járhatnak, és még megelőzzük őket.
Fonódba nem mehettek, uram, mert akkor nekünk jöttek volna.
Kales megelevenedett.
Ha pedig nem jönnek, megrohanjuk az udvarházat. Betörjük a kaput, van puskapor elég. Igazad van, Rimbás, te vagy az egyetlen, aki gondolkodsz ebben a disznóolban.
És gyorsan készültek. 10 legjobb emberét válogatta ki Kales. A császári hadak bizonyára szégyelték volna ezeket az embereket maguk közé számítani, de a Vallon kapitánynak ilyen emberek kellettek, és Bolondvár Bécstől nagyon-nagyon messze esett.
Ezeknek nem kellett zsold, éltek, ahogy tudtak, és a kincstár akkoriban gyengébb volt, mint valaha.
Kales nagy gonddal egy petárdát is szerkesztett. Ha nem esnek csapdába a menekülők, ezzel robbantják be a kaput, és akkor holnap már a szelek hordják az udvarház üszkét parazsát. És nem menekül meg senki. Senki.
Kales ezt már elvégezte magában.
Amit találunk,
mondta embereinek,
minden a tiétek. Nekem nem kell semmi, értitek? Semmi, csak akik benne vannak.
És ujjai görbén a levegőbe nyúltak, mint a héjakarmai.
Az est még csillagos volt és derengő, mint a jó álom, de az éjszaka hátán már nagy fekete felhők jöttek a Balaton felől. Szél nem járt előttük, csak a megsúlyosodott levegő és a csillagok egyenként behunyták szemüket. Tikkadt. Tan hallgatott a nádas. Valahol messze villódzott az égalja, és a láb aggódó némaságában remegve táncoltak holt tűzű lidércek. Máté összehúzta magát a fán, ahová minden este hűségesen felült, mert úgy parancsolta azt Csomai uram, a fonódi kapitány.
A levél azonban csak váratott magára.
Talán meg sem írják, gondolta Máté, de azért kitartott.
Majd szólnak, ha nem kell vigyázni.
Jó helye volt Máténak a fán. A kaputól nem messze egy óriási tölgy állt a nádas szélén, amelynek sűrű lombjai között a hármas elágazásnál olyan helyet készített magának, hogy akár el is bóbiskolhatott benne. Mohával kibélelte puhán, és nappal sem látták volna meg. Hatalmas íját magával hordta ide is, holdas éjeken a nádi farkas meg a vidra szívesen szimatolgat a házak körül.
Sötét lesz ma nagyon, gondolta Máté, és nekivetette hátát a magas ágnak. Ma alig, ha hozzák azt a levelet.
De ekkor megpattant egy ág, és Máté szeme tágra nyílt.
Mégis ma jönne az a levél?
Valahol halkan zörrent a vas, és Máté már tudta, hogy lovasok leselkednek az udvarház előtt. Aztán lépések surrogtak lenne a kapu előtt, és mintha valamit a földre tettek volna. Utána suttogás. Halk pattanások hallatszottak, és a kapu előtt tűzkő szikrázott fel.
– Ez gyújtani akar?
– suttog fenn Máté. Feláll, és nyílvesszőt tesz az idegre.
– Megállj, kutya!
Ekkor már csak a tapló homályos tűzszeme égett a kapu előtt, a kis fény imbolygott, de csak hamar lángra kapott tőle a kénes szurkos fonál, mely egy ládaszerű holmiba vezetett. A láng felett ekkor állt fel Kales hatalmas alakja. A pislogó fényben vörös bajusza szinte lángolt, és Máté nem tanakodott. Meghúzta az íjat, és Kales
reket hörrenéssel bukott a petárda mellé. Rimbás!
Hörögted, emberei messzebb álltak, nem hallottak semmit, és a kislány könnyed lobogással sietett a puskaporos ládába.
Aztán vakító lángcsóva 1000 csillagot rúgott az ég felé. Kales testét elseperte a robbanás 10 lépéssel odébb, de ruhája meggyulladt, és pattogva égett a félig ledőlt kapu is. Rimbás bizonytalan érzéssel ugratott előre embereivel, és majdnem rárohant Kalesre, akinek oldalából kiállt a nyílvessző, és ruhája lobogva égett. A martalóc a félig nyitott kapura mutatott.
A kapitányunkért! Üvöltött.
Máté pedig eleresztette a második nyílvesszőt, és Rimbás széttárta karjait, mint aki az égtől kér bocsánatot. Aztán eleresztette a kantárt, és lefordult lováról, mely megvadulva vágtatott el a nádasba holt lovasával. A többiek megtorpantak. Belülről dobogás és lárma hallatszott. János kuckójából egy vedervíz csurgott a kapura, és a világosságnak egyszerre vége lett. De Máté nyílvesszője elindult harmadszor is. Az egyik lovas ordítva kapott vállához. Erre egymás után fordultak meg Kales emberei, és törtetésüket hamar elnyelte a csend. Máté pedig lemászott a fáról, és beszólt a kapun. János bátyám! Az öreg János felhorkant.
No!
Beereszthet már, mivel, hogy ugyancsak elköltöztek?
Várjál, fiam, sorjára,
tért magához az öreg.
Előbb a nagyasszonynak szólok, mert már ladikázni akarnak a szigetre a kisasszonnyal.
És eldobogott. Máté pedig egyedül maradt és az égre nézett, mert irdatlan magasságban megdördült. Nyomában ostoros villám vágott a felhők közé, és zuhogva megerett az eső.